Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az előadásom, amit annyi technikai probléma van jelen pillanatban, hogy a hangosításhoz nem férek hozzá, tehát marad az én hangerőm, ami ekkora teremben nem biztos, hogy elég. Jó? Ezért ennek a félnek a keretében utakról lesz szó, mint a felület mutatja a táblán. Engem Kis György Lajosnak hívnak, és a magas földszint 26-ban van a tanszék. Jó? Én leszek a tárgynak az előadója, én vagyok a felelős azért, ami ebben a tárgyban történik a teljes fél év során. Bárkinek bármilyen észrevétele, kérdése, megjegyzése, problémája van, nyugodtan forduljon hozzám. A legegyszerűbb az, hogyha ezt e-mailben rendezzük le. Az e-mail cím az táblán látható, kisgyorgy@uvt.bme.hu. Jó? Tehát bármi gond van, időbe szóljatok, mert a zárt helyi előtt ti este jön egy e-mail, hogy ez is ez hiányzik, vagy kellene. Igazából érdemben már nem tudok reagálni rá, mert mire megnézem késő. Jó? Tehát azt szeretném kérni, hogy gond van, akkor időben jelezzetek. A utaktárgy előadása az tulajdonképpen arról szól, hogy legyen egy alapvető képünk, megértésünk a közúti rendszerről, a közúti rendszernek a működéséről. A közlekedés a mindennapjainknak a része. Tehát aki itt ül, az mindenki valamilyen módon részese a közlekedési rendszernek. Akkor is, ha nem építőmérnök, akkor is, ha nem utattervezésével foglalkozik, akkor, amikor kimegyünk az utcára, elhagyjuk az otthonunkat, már is a közúti közlekedésben veszünk részt, egészen addig, amíg nem érkezünk, ahova mentünk. A közúti közlekedés annyira benne van a mindennapjainkban, hogy bármi történik, például beszakad a Rákoskeresztúron az út, vagy torlódás van az M7-esen, az már a sajtóban rögtön megjelenik vezetőhírként. Tehát igazából valamilyen szinten ez az előadás sorozat, ez a tárgy mindenkit érint. Akkor is, ha szerkezetes lesz, akkor is, hogyha geodéta. Ha csak másért nem, elméletesen hazafele azon gondolkodunk, hogy miért van ez a torlódás, biztos baleset volt, de nem is volt baleset. Miért vannak kátyuk? Svédországban sokkal jobban építenek utakat, mint Magyarországon. Miért nem tanuljuk meg tőlük? Remélhetőleg ezekre a kérdésekre fél év végén már magatoktól meg fogjátok tudni adni a választ. Ha nem, akkor elárulom rájuk a megoldást. Mi építőmérnökök nagyon sok mindent építünk, nagyon sokféle létesítményt építünk. Ezekben a létesítményekben egy közös dolog van, az, hogy mindegyiknek szerves része a közúti munkarész, a közúti közlekedés. Ha másért nem, valahogyan el kell jutni majd ahhoz az építményhez, hogy használjuk. Építészek is erre jönnek rá, egyre több építész kényszerül rá, hogy közúti munkarészt is rendeljen a munkájához. Tehát bármivel, bárhol foglalkozunk, a közútnak ezzel kapcsolatosan szerepe van, jelentősége van. Azok, akik majd utakkal fognak foglalkozni a későbbiekben, azok számára pedig szükséges az, hogy az alapokat átvegyük. Nagyjából a tárgy erre épül föl. Az a célja, hogy megismerjük az alapvető összefüggéseket, megértsük azt, hogy hogyan történik a közúti tervezésben a gondolkodás az elejétől kezdve egészen az építésig, milyen a tervezési folyamat, kapjunk egy átfogó képet a szakterületről, értsük azt, hogy mikkel foglalkozunk, és végül annak, akinek erre szüksége lesz, megfelelő alapot biztosít majd a továbbtanuláshoz. Az itt elhangzó ismeretekkel elegendőek lesznek ahhoz, hogy bárki az építőmérnöki szakma területén tevékenykedik, akkor tudjon tárgyalni a közúti tervezővel, illetve tudja azt, hogy a közútnak milyen vonatkozásai vannak az ő építménye terén. Elég sok olyan tervezési munka van, amikor már készen van az épület, és azt mondják, hogy na, akkor ide be kéne tenni az utat meg a parkolót, tényleg nem egy nagy dolog. Csak amikor lezajlanak a közúti egyeztetések, akkor kiderül, hogy az egész épületet át kell tervezni, mert nincs elegendő hely arra, hogy a közúti kapcsolat meglegyen. Jó? Ezt elkerülendő, már az elején kell figyelni arra, hogy milyen igényei vannak ennek a szakterületnek. Egy kis történeti áttekintéssel kezdjük a dolgot. A közúti közlekedés elég messzire nyúlik vissza az időben. Igazából mondhatjuk azt, hogy amikor a törfarkúak kimásztak az óceánból, már egy közúti közlekedés történt, de maradjunk az embernél. Amikor az ősember elment a folyóhoz inni, akkor közúti közlekedést hajtott végre. Amikor a levadászott mamutot hazavitték, az volt a közúti szállításnak az első formája. Persze itt még nem beszélhetünk feltétlenül tudatos természetalakításról. Inkább az útépítő tevékenység abból állt, hogy a útban lévő köveket arrébb tették, vagy pedig a kidőlt fákat áthelyezték, egészen egyszerűen azért, hogy könnyebb legyen gyalogolni, sétálni. Eleinte az utak, a közúthálózat meglévő vadcsapásokat követte. Amit az állatok használtak, kitaposták az utakat, azon ment az emberek közlekedése is. Azokban a civilizációkban, ahol nem ismerték a kereket, vagy nem használták a kereket a közúti szállításra, ezek a vadcsapásokat követő ösmények egészen kiterjedt rendszerre álltak össze. Ilyen volt például az Inka Birodalom, amelynek két egymással párhuzamos, kb. 7000 km hosszú útja volt, egyik a hegyekben, másik a hegy alján. Ilyen volt például az Irokész Szövetség, törzsszövetség Észak-Amerikában, akik elég nagy kereskedelmi hálózattal rendelkeztek, és ilyen volt a japán kultúra is, amelyek nem használta a kereket a közúti szállításhoz. A technológiai fejlődés az mindig valamilyen feltalálás, találmány útján megy tovább, és ez befolyásolja az útépítés fejlődését is. Mindig azért kellettek új utak, mert jött valamilyen új technika, technológia, amihez már a meglévő dolgok nem feleltek meg. Az első ilyen találmány, ami megváltoztatta az útépítést, az a keréknek a feltalálása volt. Azt mondják, hogy körülbelül időszámításunk előtt 3000 környékén jelenhetett meg az első kerekes jármű. Tehát nagyjából ekkorról beszélhetünk a közúti közlekedésnek az első forradalmáról. Lesz még egy a 20. század környékén. Kerekes járművek használatához jobb utak kellettek. A kerék az gurul, egyenletes felületre van szükség. Az, ami a lépő lábnak nem jelent akadályt, például egy lépcső, az a kerekes szekérnek elég komoly problémákat jelenthet. És amiatt, hogy elkezdték használni ezeket a járműveket, tulajdonképpen el kellett kezdeni fejleszteni az utakat. Ennek vannak régészeti emlékei is. Kőburkolatok a városokon belül jóval időszámításunk előtt jelentek meg. Elsősorban Mezopotámiában és az Indus-völgyi civilizációban találtak a legrégebbi emlékeket. Úrvárosa volt eddigi tudásunk szerint az első, ahol kövezett burkolat volt a városon belül. De egy elég régi szakmáról beszélünk, egyik legősibbről, erről mindig viták vannak, hogy melyik a legősibb, messzire nyúlnak vissza a időben a gyökerei. Európára koncentrálva tulajdonképpen az első nagy útépítő nemzet az a Római Birodalom volt. Ahhoz, hogy legyen jó közlekedési hálózatunk, ahhoz kell egy központi hatalom, és kell az elszántság, hogy ez a központi hatalom építsen. A rómaiaknál ez mindez megvolt. Nagyon nagy volt a birodalom, aminek a politikai egyben tartását csak egy kiterjedt közlekedési hálózattal lehetett biztosítani, illetve Rómának a lakossága az millión fölüli volt, nagyon nagy szállítási mennyiséggel lehetett csak ellátni ezt a lakosságot, tehát egy elég nagy felvevő piac volt. Ez azt jelentette, hogy Rómának szüksége volt egy jó szállítási rendszerre. A szállítási rendszerük tengeri útvonalakból és közúti létesítményekből állt. A közutak mélyen alapozott közutak voltak, kőburkolattal. Manapság 10-15 évre tervezünk egy útburkolatot. A rómaiak nem tréfáltak, ők az örökkévalóság számára építettek. Vannak olyan útszakaszok, amelyek 1000-1500-2000 év múlva is használatban voltak. Ha belegondolunk abba, hogy ha mi így építenénk, akkor mennyibe kerülne, mindenképpen tiszteltek el adóznunk a teljesítményük előtt. Ott, ahol tönkrementek az utak, ott sem azért mentek tönkre, mert nem voltak jól megépítve, hanem azért, mert a lakók, közelben lakók elbontották, mert kellett a kőanyag a házaikhoz. A középkorban mindez megváltozott. A Római Birodalom csak a nevében élt tovább, megszűnt az a nagy központi hatalom, amelyik egységesítette meg, fenntartotta volna a közlekedési rendszert, helyette helyi kiskirályok voltak, elsősorban helyi érdekeket szolgáltak a közutak. A kereskedelmi hálózat rendkívül gyér volt, és mivel főleg a hadseregek most már nem gyalogos hadseregek voltak, hanem főleg lovas hadseregek, ezért az útburkolat minősége is megváltozott, a burkolat többnyire kavics vagy föld volt. Ez a lovak számára megfelelő volt, bár nagyobb gyalogos seregek számára nem volt alkalmas. Tehát tulajdonképpen amiatt, hogy sok kis politikai egység jött létre, egy technológiai visszaesést, elég komoly technológiai visszaesést figyelhetünk meg a római állapotokhoz képest. Az ipari termelés kezdetéig tulajdonképpen ez volt a helyzet. Voltak kisebb-nagyobb fejlődések, de nem volt igazán látványos. A közút főleg a helyi igényeket szolgálta ki, elsősorban a városok és a piacaik közötti kapcsolatot jelentette. A kereskedelem, a távolsági kereskedelem nagyon drága volt, ennek következtében főleg a luxus cikkeket vitték ezen a módon, például a Sejem út, ahol a fűszerek meg a Sejem érkezett Kínából, egy ilyen középkori távolsági kereskedelmi útvonal volt. A távolsági kereskedelem ebben a korban főleg tengeren zajlott, Velence, Hanza szövetség képviselői ennek a időszaknak. Az ipari forradalom kezdetével azonban gyökeresen megváltozott minden. Az ipari forradalom azt jelentette, hogy beindult a tömegtermelés, a gyárak hatalmas mennyiségben állították elő a termékeket. Ehhez rengeteg nyersanyagra volt szükség, és az előállított termékeket pedig el kellett tudni juttatni a felvevő piacra. Aminek következtében a szállítási teljesítmények hatalmas mértékben megnőttek. Most már nem volt megfelelő az, hogy a közút az vagy járható, vagy nem, mert sok eső esett, akkor most kilakult egy kisebb ingovány, és nem lehet átmenni, hanem olyan utakat kellett csinálni, amelyek éjjel-nappal, tavasszal, nyáron, télen, ősszel járhatóak. Ez az időszakhoz köthetőek nagy technológiai vívmányok, például a gőzgép megjelenése, például a vasút megjelenése, amelyek szintén forradalmasították a szállítást. Vasút volt a főszállítási eszköz, a közút igazából csak egy mellérendelt szerepet játszott ebben a korszakban. Azonban annak ellenére, hogy nem a közút volt az elsődleges szállítási útvonal, megjelentek az időjárástól függetlenül bármikor járható útburkolatok. Ezek közül a leghíresebb az, amit Mekedem nevű skót mérnök alkalmazott először, egy zúzottkő burkolat, amelyet a forgalom tömörített be, és már útalap is készült. Ez a burkolat annyira elterjedt és annyira híressé vált világszerte, hogy ma is gyakorlatilag minden nyelvben makadám burkolatnak hívják ezt a kialakítást. Ez volt az első modern útburkolat, ami az ipari termeléssel jelent meg. Jelenleg is magyar úthálózaton elég sok makadám burkolatú út látható, persze nem az eredeti változat, hanem már valamilyen szinten aszfalttal kezelve van. A 19. század végére létrejött egy összefüggő közúthálózat Európa szerte, rendszeres közösségi közlekedéssel, vagy közforgalmú közlekedéssel. Abban az időben ezt a postakocsi jelentette, tehát rendszeres postakocsi járatok voltak már a nagyobb városok, települések között. A modern közlekedés, amit mi ismerünk és amit használunk jelenleg, az annak következtében alakult ki, hogy megjelentek a belső égési motorok, egész pontosan az önjáró járművek, az autók vagy automobilok. A szekereket, a különböző fogatolt járműveket, amelyek állati erő vontatott, lecserélték gép által meghajtott eszközökre. Ezáltal mind a sebesség rendkívüli mértékben megnőtt, mind pedig a szállítható tehernek a nagysága. És ez a két dolog azt eredményezte, hogy azok az utak, amelyek a lovaskocsis meg a ökrös fogatok számára megfelelőek voltak, azok már nem tudták kielégíteni azokat az igényeket, melyeket a modern, gyorsabb és nehezebb járművek támasztottak. Azaz megjelentek a pormentes burkolatok, amelyeknek más volt a geometriai vonalvezetése, és a teherbírása is jelentősebb volt, mint a korábbi esetekben. A közútnak a 20. századi kiszolgáló szerepe volt, hogy bár használták, de inkább sportteljesítményekre, tehát manapság elmenjünk lovagolni, régen elmentek autókázni vasárnap, az volt a ló, és a ló volt a mindennapi eszköz. Tulajdonképpen az első világháború volt az, ahol ez az egész tendencia megfordult, mert rájöttek arra, hogy a közúti közlekedés sok oldalon használható, és olyan helyen is bevethető, ahol a vasút nem, nehéz lebombázni, és így tovább. A 20. század közepe tájától kezdve megindult a motorizációs fejlődés, és a közúti közlekedés az dominánssá vált a közlekedési rendszeren belül. Egyszerűen kényelmes, gyors, rugalmas közlekedésről van szó. Mindenki be tudott ülni a saját autójába, el tudott menni oda, ahova szeretett volna, nem kellett várni, nem kellett gyalogolni. Nagyon sok olyan rendszer jellemzője van, ami vonzóvá tette ezt az autósok számára. Világszerte kialakult egy hierarchikus úthálózat, ami azt jelenti, hogy különböző szintű, különböző funkciójú útelemek épültek. Vannak olyan utak, amelyek a kiszolgálást, a megközelíthetőséget biztosítják. Ezeket hívjuk mellékutaknak, az a szerepük, hogy egyes települések bekötését elvégezzék. Vannak olyan utak, amelyek forgalom középtávú, nagyobb távú lebonyolítására szolgálnak, összeszedik a mellékutak a forgalmát, és azokat elosztják regionális szinten, őket hívjuk főutaknak. És végül vannak a gyorsforgalmi utak, autópályák, amelyek a nagy távolságú, jó minőségű, gyors, kényelmes forgalmi lebonyolítást biztosítják a közút számára, ez pedig az autópálya hálózat. Minden országnak megvan a maga rendszere, de lényegében ez a három útelem különböztethető meg mindegyik nemzetnek az úthálózatának a felépítésében. Miért van erre szükség, miért kell így tagolnunk? Azért, mert a különböző típusú forgalmakat szeretnénk külön választani. Mások az elvárások egy autópálya környékén, mint egy mellékút környékén. Nem szeretnénk azt, ha valaki traktorral fölmenne az autópályára, tehát kell csinálnunk átmenetet a különböző funkciók között. Erről majd később lesz szó részletesen. Mi a helyzet Magyarországgal? Magyarország közúti közlekedése viszonylag elmaradott. Ez a viszonylagosság is viszonylagos, attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Általában a törekvés az, hogy a fejlett európai és nyugati országoknak a szintjét érjük el közlekedésben, és ahhoz szeretjük magunkat mérni. Ezekhez képest vannak elmaradottságaink, elsősorban az infrastruktúra, illetve a forgalomnak a szabályozása, irányítása területén. Történnek lépések, amik előre visznek, azért van még mit tennünk. Persze azt nézzük, hogy Ázsiában, Közép-Ázsiában, vagy fejletlenebb részeken, vagy Afrikában milyen a közlekedés, ahhoz képest egészen jól állunk, tehát az elmaradottság az viszonylagos. Ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy átalakulásban lévő ország vagyunk, az infrastruktúrája fejlett, de nem elég fejlett. Mi az oka ennek az elmaradottságnak? A középkorban Mátyás királyig Magyarország vezető kulturális, gazdasági és politikai hatalom volt Európában. Ebben az időszakban az útjaink teljesen megfeleltek a kor színvonalának, nem volt velük semmi probléma. Azonban a török hódoltság idején megszűnt az a központi hatalom, amelyik az utak fenntartásával foglalkozott volna. Az volt a legkisebb probléma akkoriban a magyar királynak, osztrákcsászárnak, erdélyi fejedelem, török szultánnak, hogy milyen minőségűek az utak az országon belül. Igazából a helyzet a Dunántúlon, a felvidéken nem volt rossz, meg Erdélyben sem volt rossz, olyan volt, mint a többi átlag. A nagy probléma az Alföldön keletkezett. Mégpedig azért, mert több együttes tényező abba az irányba vitte el a közút fejlődését, hogy igazából megszűntek utak létezni. Ahhoz, hogy az út megépülhessen és fel lehessen tartani, kell kőanyag, illetve kell olyan munkás, aki ezt az egészet megcsinálja. A török hódoltság idején az Alföld teljesen elnéptelenedett, lakosságot vagy kiirtották, vagy pedig elmenekült, aki féltette az életét. Magyarul nem volt, aki dolgozzon. A talaj agyagos, kötött, azaz nagyon érzékeny a vízre. Pici vizet kap, már is ingovány alakul ki, dagovány alakul ki, sárak, kátyuk jönnek létre, nem lehet közlekedni. Ez persze nem lenne gond, ha lenne elegendő kő a környéken, ami nincs, mert azzal ezeket lehetne kezelni, és lehetne építeni utat. Tehát rossz a talaj, érzékeny a vízre, nincs megfelelő építőanyag, azt messziről kéne odahozni, nincs, aki odahozassa, kifizesse a költséget, és nincs, aki az egészet megcsinálja. Ez persze ahhoz vezetett, hogy az Alföldön utak minősége az borzasztó rossz lett, és tavasszal, a holvadások idején, meg ősszel az esőzések idején járhatatlanná váltak az utak. Ez volt a helyzet egészen a 19. század közepéig, amikor is a reformkor idején Széchenyi István fölismerte azt, hogy gond van a közlekedési rendszerrel. Ugyanis a napoleoni háborúk idején Magyarország rengeteg élelmiszert szállított. Amiből meg kellett volna gazdagodnia, gazdagodott is, de nem olyan mértékben, mint más országok. Amikor Széchenyi elkezdett ezen gondolkodni, mi lehet ennek az oka, akkor rájött, hogy a haszon bizony a közúti szállítás nehézségei miatt veszik el. És ekkor fogalmazta meg azt a tervét, ami az első tudatos közlekedésfejlesztési terv volt Magyarországon, és amit a mostani hálózat is követ, de gyakorlatilag ez valósult meg, ez látható az ábrán. Széchenyi elsősorban még a vasútra alapozta a szállítást. Az volt akkoriban a forradalmi új közlekedési mód. Olcsó volt, gyors volt, lehetett használni. A közút nála kiegészítő szerepet töltött be. Ha megnézzük az ábrát, láthatjuk azt, hogy az ő által javasolt vasúti vonalak, vasúti folyosók, közlekedési folyosók a mai magyar hálózatnak is a tengelyét képviseli. Most is arra mennek a főútjaink, fő vasútvonalaink. Semmi nem változott. Széchenyi idejében a Vác-Budapest nyugati pályaudvar távolságot a vonat 60 perc alatt tette meg. Ha valaki jár azon a vonalon, tudja azt, hogy ma is pontosan ennyi a menetidő. Jó, a kis csúszatás ott van benne, hogy most megáll a vasút több helyen, korábban nem állt meg, tehát picit más. De lényeg az, hogy ez a javaslat alapjaiban meghatározta a magyar közúthálózat jelenlegi formáját. A szabadságharc után megkezdődött a útügyi adminisztráció képítése, tehát Ferenc József elkezdett tenni azért, hogy ez a terv valamilyen szinten megvalósuljon. Létrejött az adminisztráció, ami rendkívül fontos volt, mert volt megfelelő szakmai állomány, akik a mérnöki munkát elvégezték, a pénzt biztosították, meghatározták a teendőket, és létrejöttek, és voltak hivatásos alkalmazottak, útkaparók és útmesterek, akik a munkát el tudták végezni. Tehát kialakult a közúti fenntartó és üzemeltető szervezet ebben az időszakban. Az ország fejlődött, elég komoly fejlődés ment végben a szabadságharc és az első világháború között, és ennek következtében rengeteg tőke állt rendelkezésre, hogy az infrastruktúrát meg tudjuk építeni. Az Alföldön nagy arányú építések kezdődtek, meg zajlottak le ez alatt az időszak alatt, nagy mennyiségű út, modern, akkoriban modern út épült meg. Ezek persze még földutak voltak, magadámutak voltak, tehát aszfaltról még nem beszélhetünk. Az első világháború elég komoly változást hozott Magyarország életében, kezdve azzal, hogy feldarabolták az országot. És az a hálózat, amely tudatosan Budapest központú volt, hogy Budapest ellensúlyt képezhessen Bécssel szemben, de voltak gyűrű irányú kapcsolatok, az a hálózat olyan csaksugaras elemekből álló hálózattá vált, amelynek Budapest volt a központja. Az összes gyűrű irányú elem az vagy feldarabódott, és a határszakaszok megszakították, például a Pécs-Szeged vasútvonal, vagy pedig egészen határon kívülre került a Nagyvárad-Arad közti folyosók. Így aztán volt egy rendkívül előnytelen szerkezetünk, és csak a sugárirányú vonalak maradtak meg. Az első világháború egyben a közútnak a felfedezése, a gépjárművek elterjedésének időszaka volt, és miután ezt a szerkezeti hiányosságot a gépjárművekkel könnyebben lehetett kezelni, megépíteni a hiányzó utakat, ezért a gépjármű forgalom elkezdett terjedni az országban. Ez a motorizáció persze azért meg nem tekinthető túlzottan nagynak, elég kis számú jármű volt az országban, de már megindult a vasút és a közút közötti verseny. Ekkorra tehetőek az aszfaltudak építései, épültek beton útpályák is, ebben az időszakban épült meg a Ferihegyi gyorsforgalmi út. Ennek az időszaknak a végén, 1941-ben tért át Magyarország a baloldali közlekedésről a jobboldali közlekedésre, Európában utolsóként. Tehát elég alapvetően megváltozott a környezet. A II. Világháborúban, aki erre járt, azzal foglalkozott, hogy az úthálózatot lebombázza és tönkre tegye. Németek, oroszok, amerikaiak, mindenkinek volt egy-két repülője meg bombája, hogy tudjon ártani a hálózatnak. Ennek következtében a 60-as évek elejéig tulajdonképpen arról szólt az útépítés, hogy ami korábban megvolt, azt megpróbáltuk helyreállítani. Nagyon nagy feladat volt, nagyon sok tőkét igényelt, ennek következtében fejlődésről itt túlzottan nem beszéltünk. Emellett a motorizációt szándékosan visszafogták, tehát egyszerű átlagos ember nem tudott autót venni. Körülbelül az volt az arány, hogy 2-3 autóbuszra és 4 teherautóra jutott egy személygépjármű, és ez volt a közúti forgalomnak az összetétele. Személygépjármű csak állami tulajdonban lehetett, és a magasrangú pártfunkcionárosok használhatták őket. 60-as években egy kis enyhülés következett be, már lehetett gépjárművet venni. Ezt persze ne úgy képzeljétek el, mint most, hogy bementek a boltba, és pár napon vagy héten belül ott a gépjármű. Úgy zajlott, Merkur terepre elment a leendő vásárló, kifizette a teljes vételárat, és várólistára került. És 8-10 év múlva, ha szerencsés volt, akkor már hozzájutott egy Trabanthoz. Tehát a gépjármű forgalom az igazából sokkal alacsonyabb volt, mint mostanában, alacsonyabb volt, mint a két világháború között, bár megkezdődött egy fejlődés. Annak következtében, hogy már hozzá lehetett férni a járművekhez, a meglévő úthálózat hirtelen nem volt elegendő. Túl nagy volt a forgalom, és el kellett kezdeni az autópályák építését. Igazából akkoriban úgy gondolkoztak, hogy az autópálya Magyarországra nem kell, de miután a hetes úton minden hétvégén 3-4 ember meghalt abban az időszakban, ezért aztán 1964-ben megkezdték az M7-es autópálya építését, ami a jobb szélen látható. Ez a korszak tulajdonképpen az autópálya hálózat építésének a kezdetei, rengeteg fél autópálya épült, ami elég veszélyes volt abban a szempontból, hogy három sáv volt fölfestve, és ennek a használata nem volt teljesen letisztázva, de valami elkezdődött. A 90-es évek végén már viszonylag sok jármű szaladgálta Budapest meg az ország útjaim, de még nem volt torlódás. Tehát például itt az egyetem környékén Budafoki úton egyáltalán nem lehetett parkolni, de volt elegendő parkolóhely mindenki számára, tehát nem volt gond. Innen eljutni a nyugati pályaudvarig csúcsforgalomban 5 perc volt. Tehát egészen más időszak járt akkor még. 1990, rendszerváltás, és már mindenki vehetett gépjárművet. Az utakon lévő gépjárműek száma robbanásszerűen megnőtt. 2-3 év alatt annyival megemelkedett az gépjárművek száma, hogy egyszerűen a torlódások mindennapossá váltak, és a közúti közlekedés belefulladt saját magába, egyszerűen nem tudta többé kielégíteni az igényeket. Ez a folyamat most is tart, ezzel küzdünk. Igazából eljutottunk odáig, hogy már nem tudjuk tovább támogatni a gépjármű forgalomnak a növekedését, egyszerűen nem tudunk elegendő infrastruktúrát építeni, és nincs is hova, tehát valami más megoldást kell majd keresnünk. Ez a kis képsorozat, amit most fogunk nézni, az autópályák építésének a fejlődését mutatja. 1964, M7-es autópálya egészen pici kis szakaszon épült meg, ez volt a kezdet. Beton autópálya, mint ahogy képen láttuk, beton autópályákon épült ez a szakasz meg. Körülbelül 5 évenként fogunk előre lépni, az elején lassabban fejlődik, a később kicsit gyorsabban. Következő lépésben megépült az autópálya egészen Siófokig, bár Fehérvárig volt teljesen, és utána ment Siófokig, még 70-ben építették még. Itt még fél autópályákról beszélünk, azaz csak az egyik fele épült meg az autópályának. 75, megépül a másik fél pálya a Balatonig, ez így is maradt még körülbelül 20 évig, nem változott semmi, és elkezdődik az M1-es autópálya építése. Azért ott, Tata környékén, mert ott volt a legolcsóbb, ott volt sika talaj, nem kellett keresztül menni a Vértesen, a hegyeken, ott volt a legegyszerűbb megépíteni. Nem ott, ahol kellett volna. Jó, 1980. Új irányok, M3-as autópálya elmegy 60 felé, át a hegyeken, és az M1-es autópálya tovább folytatódik Győr felé. Ez a szakasz a most a 19-es út, amit jelen pillanatban nem autópályaként üzemel. 85, eltelt 5 év, folytatódik az autópálya építése. Látszik az, hogy elég pici szakaszokkal haladunk tovább. Most már Kecskemétet is elérte az 5-ös autópálya, megint egy 10-15 évig így marad, és a 3-as autópálya pedig elmegy Gyöngyösig. Itt egy picit megdermett az építési ütem. Elvileg a kommunista rendszer azért bomlott fel, mert gazdasági válságba került Magyarország, és ezért nem tudták tovább tartani. Ez az autópálya építésekre is kihatott, lecsökkent az ütemük. 90-ben minimális továbbfejlődés történt, igazából a hiányzó félpályákat építették meg, illetve az M0 építése megkezdődött a délen Budapesttől délre. Az M0 az egy fél autópálya, most épül a másik fele. Ebben az időszakban elég kevés út épült, Győr elkerülő, és volt az egyetlen, ami 94-ig elkerült. Föl kellett újítani az M7-es autópályát, ami szintén elég sok költséget vett igénybe majd. Jó? 99, meglódulnak az autópályaépítések, M1-es eléri a határt, M3-as tovább megy Füzesabony felé, M5-ös pedig eléri Kiskunfélegyházát. Az M7-essel ekkor még nem történik semmi, csak a felújítás zajlik. 2004, M3-as Miskolcig és Polgárig halad, M5-ös megy, nem változott, M7-esnek a félpálya megépült, más változás nincs ezen a fronton túlzottan, M0 sem változott igazán. 2008, azaz két évvel ezelőtti állapot, M7-es megépül a határig, M3-as majdnem a határ környékén, Nyíregyháza, Debrecen bekötve, és az M0-nak a keleti szektora is elkészül, vagy építés alatt áll. Mostani helyzet, ami az új elem, az M6-os autópálya, illetve az M60-as egészen Pécsig. Itt tartunk most. Van körülbelül 1000 km autópályánk. Azt kell mondjuk, hogy ez a hálózat egy viszonylag jó hálózat. Ahhoz képest, ami volt, már egész sok autópályánk van. Budapest elérhetősége rendkívüli mértékben javult. Tehát ha Budapest szempontjából nézzük, akkor az autópálya hálózat igen jó. De megvan az a hibája, vagy hiányossága, hogy ez egy sugaras hálózat. Vannak ugyan gyűrűirányú elemek benne, olyan picikék, hogy szabad szemben alig lehet felfedezni őket, az M9-es, meg az M8-as autópálya, mindegyik tulajdonképpen egy-egy hídból áll. Valamikor lesz arra autópálya, de ez a későbbi jövő, nem tudjuk, hogy mi fog történni, mikor. Tehát hiányoznak a gyűrűirányú elemek, összeköttetések, például Nagykanizsáról elmenni Szegedre, sokkal egyszerűbb Budapesten keresztül, mint a rövidebb úton. Ez nem biztos, hogy egy jó állapot, és valamerre haladnunk kell. Milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben? Ez a fejlesztési terv, ami itt szerepel, ez még az előző kormány fejlesztési terve, tehát az, hogy pontosan a mostani kormány ebből mit tesz a magáévá, az kérdés. Ami lényeges elem, az a 4-es útnak a fejlesztése, tehát az várható most a közeljövőben, hogy a 4-es út mentén 4-nyomosítás autóúttá vagy autópályává építés meg fog történni. A nagy szükség lenne még rá, az a 86-os, 85-ös út környéke, Sopron térsége, Szombathely térsége. De merre kell nekünk fejleszteni? Mi határozza meg azt, hogy melyik azok az irányok, amelyeket fejleszteni kell? Amit eddig néztünk, az a Széchenyi tervét követő hálózat volt, de mi egy európai térségben élünk, és az európai térségben valamilyen módon integrálódni kell. Nem azért, mert valahol mindenképpen tartozni kell, hanem azért, mert egyszerűen ez szolgálja mi érdekeinket. Magyarország Európa közepén fekszik, könnyebb átmenni rajta, mint megkerülni, mert ezt történelemben ezt már többször láttuk, amikor különböző hódítok errefelé tartottak. A lényeg az, hogy a korábbi Európai Unió, tehát Nyugat-Európa és a Szovjetunió meg a Kelet közötti részen lévő közlekedési folyosókból 6 darab keresztül megy Magyarországon. És tulajdonképpen nekünk elsősorban ezeket a közlekedési folyosókat kell tudni kiépíteni. Amikor fejlesztünk, akkor az első mindig a hazai vagy a nemzeti érdeknek kell lennie, de a második már ott van, hogy milyen a nemzetközi érdek. A meglévő hálózatunk ezt a részt már nagyjából lefedi, egy-két hiányzó elem van a 4-es útnak a része, illetve az észak-déli folyosók, amik nincsenek meg. Tehát körülbelül ez a térség, ez az a hálózat, amihez nekünk a fejlesztésekkel csatlakoznunk kell. Tehát amikor az ütemezésről szó van, akkor meg kell nézni, hogy mit várnak tőlünk. És végül itt van az a terv, ami azt az állapotot ábrázolja, amikor készen vagyunk. Ez a távlati terv azt mondjuk, hogy ha ennyi autópálya vagy autóút, gyorsforgalmi út megépült, akkor már nem kell többet építenünk. Elég messze vagyunk még ettől a résztől. Én ezt a térképet láttam 2010-es dátummal is. Jó? Elég gyakran azt történik, hogy a dátumot átirogatják, és akkor mindig teszik később-később. Láttam 2030-al is, igazából most már 2050-nel fog megjelenni a következő alkalommal. Jó? Lényeg, itt vannak rajta azok a gyűrűirányú elemek, amelyek a hálózatunkat versenyképessé fogják tenni, és biztosítják a környező régiókkal a megfelelő kapcsolatot. Ez a kis ábra azt mutatja meg, hogy milyen lesz a közúthálózatnak a minősége. Az, hogy milyen a közúthálózat minősége, sok mindentől függ, és sokféleképpen lehet jellemezni. Az ember persze mindig azt választja, ami számára a legkedvezőbb. Itt most az elérhetőséggel vizsgáljuk azt, hogy melyik országnak melyik térsége, melyik régiója mennyire elérhető. Az elérhetőséget is sokféleképpen lehet definiálni. Ez az ábra úgy definiálja, hogy mennyi időn belül lehet eljutni autópályához. A legjobban kiszolgált rész az itt ez a Budapest-Fehérvár közötti terület. Ennek a legjobb az elérhetősége. Itt van a legtöbb autópálya fajlagosan területre jutatva. Török-Bálint, Budaörs, de a Budapest-Fehérvár-Dunajváros háromszög az, ahol ez megvan. Ennek a térségnek van a legjobb gazdasági potenciája közlekedési szempontból nézve. Akik le vannak maradva, az a határtérségek, a belső Somogy, az Alföld, Hortobágy, illetve Szabolcs és a Nyírség, ahol gondok vannak. Ez a jelenlegi állapot, nyilvánvalóan a fejlesztésnek arra kell törekednie, hogy itt a regionális együttműködések keretében ezt az elérhetőségi szintet javítani lehessen. Ott, ahol van népesség, ott, ahol senki nem lakik, ott ez persze teljesen fölösleges. Itt, és elérkeztünk ahhoz, hogy beszéljünk a magyar közúthálózatnak a jelenlegi állapotáról. Jó? A közút az olyan, mint a futball. Mindenki ismeri, mindenki használja, mindenki ért hozzá, és mindenkinek határozott véleménye van róla. Jó? Nem nehéz, mert amikor bemegyünk egy kátyúba, akkor az ember szentséggel, és persze, hogy lesz véleménye. Hogyan néz ki a mostani magyar közúthálózat? A hálózat üzemeltető és tulajdonos szerint három részből áll. Vannak az országos főutak, amelyeket az állam tart karban és az állam üzemeltet, az államnak a Magyar Közút nevű cége. Ennek a hossza körülbelül 30 ezer kilométer. Vannak a helyi önkormányzati utak, Budapest útjai, kis települések saját tulajdonban lévő útjai. Ezeknek a hossza 140 ezer kilométer. Most igazából a mai óra keretében csak az állami utakkal fogunk foglalkozni. Illetve vannak magánutak, cégek, gyárak, kereskedelmi központoknak az útjai, és nagy mennyiségben erdészeti utak, amit valamilyen magántársaság, nem az állam, nem az önkormányzat, hanem valamilyen magáncég üzemeltet. Az, hogy mennyire jó a közúthálózat olyan értelemben, hogy mennyire sűrű, mennyire fedi le a területet, az annak a függvényében lehet megítélni, hogy mekkora a népsűrűség, és mekkora a termelékenység, mekkora a gazdasági termelékenység. Miért fontos ez? Azokon a részeken, ahol nagy a népsűrűség és nagy a termelékenység, Ruhrvidék, Szárvidék, Milánó környéke, ott természetesen egy sűrű, magas szintű hálózatra van szükség, azért, hogy ezek a folyamatok mind a személyszállítás, mind az áruszállítás meg tudjon történni. Olyan helyeken, ahol magas a termelékenység, de alacsony a népsűrűség, Svédország, Kanada, ott már nincs arra szükség, hogy annyira sűrű legyen a hálózat, de jó minőségű szolgáltatást kell biztosítani. Ahol sűrű lakott terület van, de nem magas a fejlődés, nem magas a gazdasági termelékenység, ott megint más típusú hálózatra van szükségünk, mint egyébként. Végül ahol se lakosság nincsen, se termelés nincsen, Szahara, oda úgy sem kell igazából elegendő egy-két valamilyen csapást létesíteni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hány kilométer autópálya épült, hány kilométer jut egy négyzetméterre, akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy a népsűrűség és a termelékenység, a gazdaság állapota nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mi épült meg, mire van szükség, és jó-e a hálózat. Jó? Tehát mindig azonos típusokat lehet összehasonlítani. Ez az ábra azt ábrázolja, hogy a gépjármű ellátottság hogyan alakul Magyarország területén. A gépjármű ellátottság azt jelenti, hogy 1000 lakosra hány darab gépjármű jut. Korábban azt mondták, hogy Magyarországon egy olyan 250 gépjármű per 1000 lakos a maximális szint, ami elérhető. Legalábbis amikor én diák voltam, még ezt tanították. Ez jelen pillanatban a budai kerületekben, ahol a legmagasabb ez a gépjárműadottság, 500 fölött van. Jó, tehát ezek az előjelzésekkel gyakran tudunk tévedni. Senki nem gondolt volna arra 20 évvel ezelőtt, hogy ekkora méretű lesz a változás. Az ábra elég jól mutatja, hogy Budapest mind népesség, mind gazdaság szempontjából kiemelkedően magas. Itt van a legtöbb gépjármű, itt van a lakosság egyötöde, és itt van a legnagyobb gazdasági potenciál. Azaz, a magyar úthálózat mindig is Budapest orientált lesz. Persze ez nem azt jelenti, hogy nekünk meg kell maradni ezen a szinten, és ne fejlesszük a többit. Pontosan az a feladat, hogy ezt a Budapest orientáltságot valamilyen szinten csökkentenünk kell, decentralizálni kell mind a termelékenységet, mind a lakosságot, mind pedig az úthálózatot. Milyen összetétele van a közúthálózatnak? A mi rendszerünk is ugyanazt követi, mint bárhol máson a világon. Vannak gyorsforgalmi útjaink, vannak főútjaink, és vannak mellékútjaink. A gyorsforgalmi hálózat ma durván 1000 km, 1050 km környékén van. Ezek autópályák, illetve beletartoznak egy-két helyen autóutak is. Megyünk egyen lejjebb, a főúthálózat hossza 7000 km. Ez a 7000 km ez tartalmazza az autópályák 1000 km-ét is. A főutak, az egy és a két számjegyű utak, legalábbis Magyarországon így definiálták a számozást, egy számjegyű út az első rendű út, a két számjegyű út az pedig másodrendű útként dolgozik. És végül a teljes hálózat, az 30000 km, picivel több 31000 km, ebből 7000 főút van, tehát 24000 km mellékutunk van, 3-4 számjegyű utak, 5 számjegyűek is előfordulnak, amelyek a feladata az, hogy településeket bekössék a főút hálózatba, rákössék a főközlekedési útvonalra. A forgalomnak a nagy része az a főúthálózaton zajlik. Tehát a távolsági, nem városi forgalomnak a 70%-a a főúthálózat mentén bonyolódik. Ennek következtében egészen más elvárásokat fogunk támasztani a főúthálózat felé, mint a mellékúthálózat felé. Nagyobb forgalommal kell számolnunk, és nagyobb terheléssel kell számolnunk a teherforgalomban. A forgalom az tulajdonképpen az igény. Tehát a közlekedési szolgáltatás az egy szolgáltatás, van neki egy készletoldala, amit kínálunk, ez maga az infrastruktúra, meg a teljesítőképesség, és van az igény, ami ezt használja. A célunk az, hogy valamilyen módon a kínálatot az igényekhez illesszük, tehát utána menjünk az infrastruktúra fejlesztéssel a kínálatnak. Látszik a forgalmakból az, hogy Budapest térsége elég magasan kiugró, illetve az autópályákon jelenik meg az a hatalmas forgalom, ami Budapest felé tart. Ezekkel nincs is gondunk, mert ezeket a folyosókat lefedik a meglévő autópályáink. Ahol a probléma van, Győr és Sopron között a 85-ös út, 86-os út északról délre, 4-es út térsége, Pécs környéke. Látszólag ezeken a részeken sokkal kisebb a forgalom, mint az autópályák mentén. Tehát látszólag nincs olyan nagy probléma. Azonban a kapacitás annyival kisebb egy kétsávos úton, mint az autópályán, hogy ezek a forgalmak, amik igazából töredékei a főfolyosokon meglévő forgalmaknak, már nem tudnak megfelelően lebonyolódni ezeken az útvonalakon, tehát mihamarabb valamilyen fejlesztés kéne ezekben a térségekben. Milyen állapotú magyar közúthálózat? Kabarékban elég sok tréfát lehet hallani erről, hogy néznek ki az útjaink. Gyakran kapunk arra tanácsokat, hogy a magyar mérnökök mit csináljanak, hova menjenek, kitől tanuljanak. Ebben mind van némi igazságalap, hiszen az úthálózatnak több mint a kétharmada nem megfelelő állapotú. Ez persze nem azért van, mert teljesen hülyék vagyunk, hanem azért, mert nincs rá pénz. Amikor tervezünk egy utat, akkor az élettartamot 10-15 évben határozzuk meg, azért, hogy gazdaságos legyen, és akkor azt mondjuk, hogy majd 10 év múlva úgyis jön a kötelező fenntartás. A probléma az útjainkkal az, hogy megépítették őket 40 évvel ezelőtt, és azóta ez a 10-15 évenkénti fenntartás, erősítés, felújítás elmaradt. A leromlási folyamatok azok olyanok, hogy ahogy elveszi az út a túljut az élettartamán, elkezd romlani a minőség. Először picit romlik a minőség, de ez a romlási folyamat egyre jobban fölgyorsul. Minél később nyúlunk hozzá, annál rosszabb állapotban van az út. Jelen pillanatban durván olyan 600 milliárd forintot kellene költeni az úthálózat karbantartására, ami körülbelül a gyorsforgalmi hálózatnak a kiépítésével, fejlesztésével összemérhető érték. Tehát nagyon-nagyon nagy tőkét, forrást igényel az, hogy mindent rendbe rakjunk. A gond az, hogy bár 67% nem megfelelő, 33% olyan állapotban van, hogy azonnali beavatkozás szükséges. Tehát ha most nekiállnak felújítani, kijavítani a hibákat, az is késő. Ehhez persze azt kell tudni, hogy a Magyar Közút, aki ezért felelős, az tavasszal bejelentette, hogy 5-6 ezer kilométernyi út kezelését fölhagyja, azaz nem fog semmit sem csinálni, mert nincs rá pénze. Jó, tehát az nem várható, hogy ez az állapot a közeljövőben rendkívüli mértékben változni fog. Gazdasági világválságot élünk. Érezzük a saját bőrünkön, halljuk a hírekben, és volt egy nagyon érdekes hír, ami megjelent, többször lehetett róla olvasni, az új gépjárművek értékesítése világszerte visszaesett. Magyarországon 30-40%-kal csökkent, az újságban arról lehetett olvasni, hogy bizonyos gépjármű forgalmazók azon gondolkodtak, hogy kivonulnak Magyarországról, és nem tartják itt fönn az elosztó központjaikat. De igazából nézzük csak meg kicsit azt, mit jelent az, hogy visszaesik a gépjármű forgalom aránya. Feltétlenül baj ez? Van arra lehetőség, hogy a gépjárműveket mindig újabb és újabb járműveket vegyünk növekvő számban? Hova fog menni ez a sok gépjármű? Tehát a válság az egy dolog, de igazából valószínűleg egy olyan folyamat kezdődött el, ami folytatódni fog, tehát az új gépjárművek piaca legjobb esetben csak szinten marad, növekedni nem nagyon fog, mert nem tud hova. A mai modern közlekedési rendszert az jellemzi, hogy robbanásszerűen megnőtt a mobilitás. Mi volt ennek az oka? Egyik oldalról sokkal egyszerűbbé vált utazni. Régen be kellett fogni a lovat, össze kellett rakni a szekeret, utána kimentünk, most kimegyünk az ajtó, belülünk a kocsiba, és már ott is vagyunk, ahol akarunk. Sokkal egyszerűbb lehet utazni. Az én gyerekkoromban Érdről bejönni Budapestre, az egy napos program volt, az gyakorlatilag olyan volt, mint most elmenni valahol a Kolozsvár környékére. Nem is nagyon csinálták meg az emberek, havonta, két havonta egyszer jöttek be. Nem volt olyan régen, ez olyan 20-25 évvel ezelőtt történt meg. Ma Érdről Budapestre járnak dolgozni, rendszeresen ingáznak a két település között. Tehát az, hogy a technika rohamosan fejlődött, egyszerűbb lett utazni, lerövidültek a távolságok, megnőttek az utazási igények. Ez az egyik oldal. Másik oldal pedig az, hogy növekedett az életszínvonal. Több pénze van az embereknek, bár ez nem látszik, de ettől függetlenül ez így van, és több szabad ideje van, kevesebbet dolgoznak. És miután van pénzük, van szabad idejük, a szabadidős utazások száma megnövekedett, ez is újabb és újabb utazásokat generált. A kettő együtt azt eredményezte, hogy az utazási igények nagy mértékben megnövekedtek, mobilitás olyan szinteket ért el, amelyeket igazából megtapasztalunk mostanában, korábban nem tudtunk előre látni, nem is gondoltuk volna ezt, hogy ez valaha megtörténik. A gépjármű közlekedés egyszerűsége, kényelme, relatív olcsósága miatt folyamatosan teret nyer a többi közlekedési eszközzel szemben. A különböző közlekedési módok arányában egyre inkább csúszik el a gépjármű. 30 évvel ezelőtt Budapesten az utazások 70%-a közforgalmi közlekedéssel zajlott, 30%-a ment egyéni közlekedéssel. Most az úgy zajlik, hogy 40% a közforgalmi közlekedés és 60% a közúti közlekedésnek az aránya. Növekszik folyamatosan. Az eredmény a díján látható, büdös van, légszennyezés, állandó torlódások. Igazából most jutottunk odáig, hogy a közúti közlekedési rendszer teljes mértékben pecsődölt. Azaz, a motorizációs fejlődést már nem lehet tovább folytatni. Az, hogy eddig gondolkoztunk, építsünk utakat, menjen minél több autó, szolgáljuk a fejlődést, ez egy zsákutcának bizonyult, és valahol változtattunk kell. Egész pontosan nem volt egy zsákutca, hanem eljutottunk odáig, hogy a meglévő szerkezet az már nem megfelelő, hanem valamilyen váltás kell. Ez körülbelül ahhoz hasonlítható, amilyen szerkezett váltás az ipari forradalom környékén volt. Akkor is forradalmian más lett a közlekedési rendszer, és nekünk is ezzel kell számolnunk. 20 év múlva egészen másképp fogunk utazni, mint manapság. Rá sem fogunk ismerni arra, hogy olyan is néz ki a közlekedés. Miért történt ez? Miért alakult ez ki? A motorizáció meg a mobilitás önmagában semleges. Mobilitás se nem jó, se nem rossz. Vannak bizonyos hatásai. Azt jelenti, hogy valami helyről el akarok menni egy másik helyre, mert bizonyos tevékenységet csak ott lehet csinálni. Ez a mobilitás. Persze ehhez nekünk helyre van szükségünk, tehát valamilyen helyet foglalunk el. Vannak mellékhatásai. Mellékhatása az, hogy szennyezzük a környezetet, valamennyi széndioxidot, oxigént elhasználunk, és széndioxidot bocsátunk ki helyette, ez lehet a tüdő, vagy lehet a kipufogó. Valamennyi helyre van szükségünk ahhoz, hogy ezt az egész mozgást végrehajtsuk. Amikor kevés ember kevés jármű mozgott, ezek a hatások teljesen jelentéktelenek voltak. Nem számítottak, nem voltak lényegesek. De ahogy a mobilitás megnövekedett, ezek összeadódtak, és együttesen egy krízis közeli állapothoz vezettek. Ez körülbelül a számítás technikában lévő exponenciális robbanásra lehet visszavezetni, ott is a számítási teljesítményt nem tudjuk a végtelenségig növelni, hiszen nincsen kapacitás, egyszerűen az áram nem tud elegendően gyorsan futni a rendszerben. Itt is ugyanez van, nem tudjuk növelni a mobilitást, mert ezek a pici kis hatások, amelyek önmagukban jelentéktelenek, összeadva teljesen kezelhetetlen állapothoz vezetnek. Ennek eredményeképpen a közlekedés egy aggasztó méretű élet és környezetpusztító tényezővé vált. Mai nap folyamán, manapság az egyik legpusztítóbb szektor, gazdasági szektor közlekedés. Levegőszennyezés, globális felmelegedés, erdőirtás, élőhelyek elpusztítása, városokban lévő életminőség, mind-mind a közúti közlekedés rovására írható. Kell legyen valamilyen kiút, kell legyen valamilyen mód, ahogy ezt egész problémát tudjuk kezelni. Merre lehet tovább menni? Először is kell egy szemléletváltás. Másképp kell hozzáállnunk az, hogy hogyan közlekedünk. Többé az nem elfogadható, hogy nekem jár alanyi jogon az, hogy belvárosra bemehessek kocsival, és legyen ott parkolóhelyem, és hát bár fizetni se akarok legszívesebben, de ha kell, akkor legalább fizetve, de tudjak parkolni. Nincs elég hely. Nem lehet beengedni ennyi járművet. Jó? Másképp kell hozzáállni, más közlekedési módokat kell tudni használni. Ezt nagyon nehéz elfogadni azoknak, akik nap mint nap gépjárművel közlekednek, mert már megszoktak egy bizonyos arra törekedni, hogy egy gépjárművel 2-3-4 ember üljön, olcsóbb, gyorsabban lehet haladni. Persze nem csak az autóbusz van, hanem ezek itt kerékpárok akarnak lenni, elvileg csak nem látszik túl jól a képen. A kerékpáros közlekedés is jó. Ott két mellékhatást vettünk le, egyik oldalról a hely jelentősen kisebb, mint ami az autók számára szükséges, másik oldalról pedig a levegőszennyezést megszűnik. Jó? A kerékpár nem bocsát ki káros anyagot a levegőbe. Hogyan tudjuk megvalósítani ezt a dolgot, mert szép-szép, hogy arról beszélünk, hogy le kell választani a mellékhatásokat, meg szép-szép, hogy arról beszélünk, hogy mindenkinek át kell ülni az autójából a tömegközlekedésre vagy kerékpárra. De önmagától senki nem fogja ezt megtenni. Mindenki arra gondol, hogy jó, hát én használom a kocsimat, a többiek majd üljenek át, mert akkor mindenkinek jobb lesz nekem is, mert van hely az úton, a többieknek is, mert ők fenntarthatóan közlekednek. Tehát egyéni érdekek alapján senki nem fog tudni áttérni az új közlekedési szerkezetre. Tehát valamilyen módon be kell avatkoznunk azért, hogy ez az átalakulás megtörténhessen. Valahogyan fölülről kell belépnünk a rendszerbe. Az, hogy arra hagyjuk, hogy magától működjön, azt már láttuk, hogy hova vezetett, azt eredményezte, hogy mindenki gépjárművel jár, aki nem, az meg igyekszik arra, hogy gépjárművet tudjon szerezni. A közlekedési rendszerünk, már pedig rendszerbe kell gondolkozni, nem lehet egyetlen egy közlekedési ágnak a dolgait kezelni. A közlekedési rendszerünk akkor hatékony, hogyha fenntartható. Jó, a fenntarthatóság a kulcs szó, erre többször fogok még hivatkozni a mai nap folyamán. Akkor fenntartható a közlekedés, hogyha három alampilléréből, a társadalmi fenntarthatóságból, a gazdasági fenntarthatóságból és a környezeti fenntarthatóságból mindegyik teljesül. Ez a három fő szempont van, ami meghatározza a közlekedési rendszernek a minőségét, és mindegyik szempontból ki kell tudnunk elégíteni az igényeket. A cél az, hogy valahol ezt a középen lévő fenntartható fejlődés részt, metszetet célozzuk meg. Akkor jó a rendszerünk, ha gazdaságos, környezetbarát és társadalmi szempontból is elfogadható. Nézzük meg mélységében ezeket a pilléreket. A gazdasági fenntarthatóság azt jelenti, hogy a közlekedési beruházásaink, fejlesztéseink, befektetéseink azok gazdaságilag megtérülnek. Mind az építése, mind pedig a fenntartása. Egy-két projekt, amely gazdasági szempontból kérdőjeles. M6-os autópálya költsége körülbelül akkor térülne meg, ha Pécs teljes lakossága naponta egyszer följönne Budapestre és visszamenne. Jó? Ez nyilvánvalóan irreális, tehát várhatóan az M6-os autópálya gazdasági szempontból nem fenntartható. Négyes metrók építésének az elején elég nehezen mutatták ki a gazdasági megtérülést, azóta a költségek elmentek az égbe, tehát valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy a 4-es metró gazdasági szempontból nehezen lesz fenntartható. Gazdasági szempontból a BKV esetében is kérdéses a fenntarthatóság. Lehet róla hallani, hogy mindig 1-2 milliárd hiányzik ahhoz, hogy tudjon egyáltalán működni. Ez azt jelenti, hogy ez a rendszer gazdaságilag nem fenntartható. Jó? A környezeti fenntarthatóság pedig magára az élhető emberi környezetre vonatkozik, az, hogy lehetőség szerint minél kevesebb kárt okozzunk a környezetnek, illetve ha valahol kárt okozzunk, azt valahol máshol kompenzáljuk. Jó? Tehát egyszerűen ilyenkor a figyelmünket a környezetre, épített és természeti környezetre helyezzük. Környezeti szempontból kérdéses beruházás például az M0-nak a nyugati szektora. Azért nem épült még meg, azért nem tervezték még meg azt a részt, mert egyszerűen a környezeti fenntarthatóságot nem tudják biztosítani, hogy a budai hegyeken, a természetvédelmi területen keresztül menve, hogyan lehet a káros hatásokat kivédeni. Tehát ezt a beruházást például ez a fenntarthatóság befolyásolja nagy mértékben. A társadalmi fenntarthatóság az egyenlőségről szól, ahhoz, hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen munkába járni, tanulnia, egészségügyi szolgáltatásokhoz, és így tovább. Tehát megszűnjenek a társadalmi, és megszűnjenek a regionális különbségek a társadalmon belül. Társadalmi fenntarthatóság szempontjából kérdéses intézkedés volt például a vasúti szárnyvonalak bezárása. Mert bezárták a szárnyvonalat, ezáltal a kis településen élőknek a közlekedési rendszerhez való hozzájutása az jelentősen leromlott, tehát társadalmi szempontból ez az intézkedés nem volt fenntartható. De ugyanígy a posták megszüntetése, összevonása, a kisfalusi iskolák megszüntetése, ezek mind társadalmi szempontból nem fenntartható intézkedések, az a társadalmi fenntarthatóság ellen mennek. A jó közlekedési rendszer az olyan, hogy mind társadalmi szempontból, mind gazdasági és mind környezeti szempontból fenntartható, tehát mind a három pillérre oda kell figyelni ahhoz, hogy rendben legyünk. Jó. Most ahhoz, hogy a közlekedési rendszerünk megfelelő legyen, ellássa a feladatát, tudnunk kell azt, hogy mi a feladata, mit várunk el tőle. Elsősorban arra szolgál, vagy igazából arra szolgál egy közlekedési rendszer, hogy a különböző személy és áruszállítási igényeket lebonyolítsa. El tudjunk utazni a kezdőpontunktól a célállomásig, illetve az árukat el tudjuk juttatni egyik helyről a másikra. Erről szól a közlekedési rendszer. A kérdés igazából az, hogy ezt milyen minőséggel csinálja meg. Elegendően nagy kapacitásának kell lennie ahhoz, hogy a szállítási igények le tudjanak bonyolódni, tehát ne keletkezzenek torlódások. Akkor jó a közlekedési rendszerünk, ha nincsenek rendszeres torlódások. Biztonságosnak kell lennie, tehát a balesetek számát minimálisra kell szorítani, mert minden egyes baleset rendkívüli anyagi, és hát természetesen emberi kárt is jelent. A jó közlekedési rendszernek nem szabad szennyeznie a környezetet, azaz környezettudatosnak kell lennie, környezetbarát módon kell üzemelnie, nem szabad terhelnie a környezetet. Takarékoskodnia kell az erőforrásokkal, ez elsősorban energiafelhasználást jelenti, de a pénzügyi erőforrások is ebben a részben tartoznak, tehát pontosan annyit építsünk, ami kell. Ne építsünk egy különszintű csomópontot, például a Bertalan Lajos utca és a Stotek utca sarkára, mert az égvilágon semmilyen szükség nincsen rá. És végül a gazdaságosság meg kell térülnie mind pénzügyi, tehát mind pénzügyi szempontból, befektetésnek és elegendő bevételt kell termelnie ahhoz, hogy az üzemeltetést fenn lehessen tartani. Általában nálunk ez az utóbbival van gond, elég nehezen biztosítjuk a megtérülést, az üzemeltetéshez szükséges költségeket. Elvileg a benzinárba be van építve egy bizonyos összeg, amit az utak fenntartására kell fordítani, de aztán a költségvetés bugyraiban ugye eltűnik, és nem igazán kerül vissza arra a területre, ahova mennie kéne. Egy ideális közlekedési rendszerben, amit szeretnénk elérni valamikor majd a jövőben, 10-20-30 év múlva, egy ideális közlekedési rendszerben észszerű munkamegosztás van a közlekedési ágak között. Ez azt jelenti, hogy az egyes közlekedési ágak, közlekedési módok nem vetétársként kezelik egymást, hanem együtt dolgoznak. Mindig azt használjuk, amelyik a leghatékonyabb. Jó, ezt szeretnénk valamilyen módon elérni. Gépjárművet ott, ahol ritkán laknak az emberek, és nehéz közlekedni, egyébként tehát inkább egyedi közlekedés van, a közösségi közlekedést ott, ahol a nagyobb népsűrűség van, és köztük lévő átszállás kell tudni biztosítani. Tehát ezt az észszerű munkamegosztást kell nekünk megtalálnunk valamilyen módon. Amikor a rendszert fejlesztjük, akkor arra törekszünk, hogy ez a munkamegosztás létrejöhessen, és méghozzá úgy jöhessen létre, hogy ez a szállítási igények szempontjából a lehető legjobb legyen. Mindig meg kell néznünk azt, hogy hosszú távon, 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva milyen igények lesznek, és ezt milyen rendszerrel tudjuk a legjobban kielégíteni. És abba az irányba kell megkezdenünk a fejlődést, a fejlesztést. Tudnunk kell azt, hogy egyes közlekedési módoknak, alágazatoknak milyen előnyei vannak, és milyen hátrányai vannak, mert csak ezek az ismeretében lehet megfelelően megtervezni és összeállítani az ideális közlekedési rendszert. A vízi közlekedés az nagy tömegű áruknak a szállítására szolgál, kiválóan alkalmas, mert olcsó, de lassú. Tehát olyan árukat lehet szállítani vele, aminek igazából nem számít, hogy 1-2 hónapot vizen tölt. Monitorok Kínából, kőolaj, kőanyag, nyersanyagok, ezek általában vízszállításnak az eszközei. A vízi utak száma korlátozott, tengeren persze arra megyünk, amerre akarunk, de szárazföldön belül a meglévő nagy folyókhoz, folyamokhoz kapcsolódik. Kivétel persze Hollandia, ahol építenek mesterséges vízi utakat is, nagyobb mértékben. A vasúti közlekedés az elsősorban rendszeres, hosszú távú szállítás esetén előnyös. Ott, ahol nagy tömegű áru, vagy sok utas mozog egyszerre, ott térül meg. Például az elővárosi közlekedésben, például a nagyobb városok közötti közlekedésben versenyképes a vasúti közlekedés. Rendszeresség és a nagy tömeg a két jelszó, ami a vasúti közlekedést jellemzi. A közötti közlekedés rendkívül jó hálózati szempontból. Rugalmas, gyors, kényelmes, azonban nagy tömegű áruk szállítására nem igazán alkalmas, mert költséges. A közlekedési rendszer egyik nagy ellentmondása az, hogy a teherfuvarozásnak igen jelentős része közúton zajlik, Németország és Irán között például, szinte csak közúti szállítás megy. Miért? Azért, mert a fuvarozást magáncégek végzik, és a magáncégnek egyszerűbb, hogyha végig ő kapja a pénzt a fuvarozásért, még akkor is, hogyha ez drágába megbízónak. Tehát itt mindenképpen állami beavatkozás szükséges, hogy ez valamilyen szinten meg tudjon változni. A légi közlekedés nagyon hasonló a közötti közlekedéshez. Bárhova el lehet jutni, mindent jól meg lehet közelíteni, gyors, rugalmas, kényelmes. Ma még technológiai és műszaki korlátok vannak. A repülőterek csak bizonyos távolságra lehetnek egymástól, általában a városon kívül vannak, drága. Tehát igazából nem alkalmas a mindennapi életben való használatra, de a távolsági személyközlekedésre kiválóan megfelelnek. Azonban a helikopterekkel már más a helyzet, a helikopter bárhol le tud szállni, tehát nincs semmilyen műszaki korlát a kiszolgálásra. De költséges. Ezért aztán elsősorban rendészeti és mentési célokra használják jelenleg. De miután technológiai fejlődés előtt állunk, azért a jövő már arról szól, hogy a légiközlekedés egyre inkább bekerül a köztudatba. Már meg is jelentek azok a járművek, amelyek kétéltőek, egyben repülők és egyben autók is. Tehát nem sokára, nincs már messze az az idő, amikor több dimenziósá válik a Tehát nincs már messze az az idő, amikor háromdimenziósá válik a közlekedés, egymás fölött is mehetnek majd az autók szépen az utcákon belül, különböző emeletmagasságban, térben elhelyezkedve. Tehát ez egy előrelépés lesz. A közlekedési ágazatok részaránya az, hogy utazók hány százaléka választja azt a bizonyos közlekedési arányt, az attól függ, hogy mennyire versenyképesek az egyes ágazatok. Mit jelent a versenyképesség? Amikor én döntök arról, hogy most, amikor hazamegyek, hogyan fogok hazamenni autóbusszal, villamossal, vagy autóval, vagy gyalog, vagy kerékpárral, akkor tulajdonképpen azt döntöm el, hogy számomra melyik a legelőnyösebb közlekedési ág. És ez a versenyképesség, ami a modál splitet befolyásolja, minél vonzóbb egy közlekedési eszköz, annál inkább fogják választani. Budapesti tömegközlekedéssel például az a baj, hogy egyáltalán nem versenyképes. Zsúfolt, büdös, és így tovább, és így tovább. Mindig fél évente egyszer fölök a hetes buszra, kipróbálom, elmegyek fel a Ferenciek teréig, utána megfogadom, hogy ezen túl inkább gyalogolok, busszal többet nem megyek. Egyszerűen nem versenyképes egy bizonyos szint fölött. Ez gond, mert az, hogy többen használják ezt a közlekedési módot, az javítani kell a szolgáltatási szinten. Modern közlekedési rendszeren belül az egyes ágazatoknak egymással egyrészt versenyeznie kell, azért, hogy a lehető leghatékonyabban működjenek, másrészt pedig együtt kell működniük, azért, hogy rendszer szinten legyen meg a hatékonyság. A verseny azért kell, mert ha valaki monopól helyzetben van bizonyos közlekedési ágnál, mint például a MÁV, akkor a szolgáltatásai nem lesznek megfelelőek az utas igény számára. A vasúti szolgáltatás igazából nem elégíti ki az utazóknak az igényeit, lassú és elég ritkák a vonatok. Azzal, hogy megjelennek más szolgáltatók, elkezdődik egy verseny a közlekedési ágazaton belül, aminek az eredménye az lesz, hogy az egyes ágak hatékonyabban fognak működni. Kevésbé lesznek pénzpazarlóak, megterülő beruházások lesznek. Ez az egyik oldal, ezért kell a verseny. A másik oldalon viszont együtt kell működniük egymással, hiszen például a közút hiába lenne versenyképes mindenhol bárki mással, az együttműködés egy magasabb szinten, a teljes rendszer szintjén szükséges az, hogy hatékonyak lehessünk. Jó? És ezzel ez a középső rész tulajdonképpen azt ábrázolja, hogy bár mindegyik törekszik arra, hogy a saját szerepét erősítse, azért együttműködve érhetjük arra, hogy legyen egy hatékony, multimodális, több módú közlekedési rendszerünk. És erről szól a jövő, tehát a jövőben ezt a részt, ezt szeretnénk elérni, az, hogy hatékony közlekedésünk legyen. Ezt a versenyt és ezt az együttműködést ezt valamilyen módon szabályozni kell. Ez önmagától nem fog létrejönni. Ehhez kell valamilyen központi erő, aki beavatkozik a folyamatokba. Ezt a központi erőt úgy hívjuk, hogy közlekedés politika, ami arról szól, hogy a közlekedési folyamatokat, szerkezeteket, ezek a versenyképességét befolyásoljuk közérdekből. Tehát a köznek az érdekét képviselve csinálunk valamit. Például, ha dugódíjat bevezetik Budapesten, az egy ilyen megoldás, a közúti ágazat versenyképességét rontják azért, hogy a többi közlekedési mód is levegőhöz jusson, az ő versenyképességük javuljon. Mi van akkor, hogyha nincsen meg ez a központi beavatkozás? Nagy-Britannia egy nagyon jó példa arra, hogy mi történik akkor, ha piacra bízzuk az egyes közlekedési ágak versenyét. Nagy-Britanniában, Angliában találták fel a vasutat, és ott épült, rengeteg vasút épült a 19. században és a 20. században. Létrejöttek különböző vasúti társaságok, amelyeknek párhuzamos vágányaik voltak ugyanazon települések között. Tehát úgy nézett ki a vasúti hálózat, hogy volt települések, és több vágány kötötte össze, és mindegyik vágány csak egy társaság használta. Ezek a társaságok egymással versenyeztek, tehát megvolt a verseny. Azonban a közlekedési piac változásával, ahogy a gépjárműek előtörtek, ezek a kis pici cégek tönkrementek. És emiatt a vasúti közlekedés Nagy-Britanniában tulajdonképpen megszűnt létezni. Nagyon sok szárnyvonalat felszámoltak, és a 90-es években kezdték el újra építeni ezeket. Tehát ha nem avatkozunk be időben, nincs egy központi szervezet, aki belenyúl a folyamatokba, akkor a legéletképesebb közlekedési ágazat is könnyen el tud halni a piaci verseny következtében. Jó? Az a célunk, hogy a közlekedési rendszer az nagyobb fennakadások nélkül, eredményesen és a környezet minimális terhelése mellett le tudjon bonyolódni. Tehát amikor az állami közlekedési politikáról beszélünk, akkor elsősorban a közlekedési rendszernek a fenntartása, lebonyolítása az, ami szerepel és amivel dolgoznunk kell, amit meg kell tudnunk tartani. A jó közlekedési rendszernek hatékonynak kell lennie, tehát biztosítani kell a versenyt a különböző ágazatok között. A verseny hiánya vezet olyan szintű problémákhoz, amivel a BKV és a MÁV is küzd jelenleg, mert gondolom, hogy mindenki ismer. Nagyon sok olyan szempont van, ami a közlekedési szempontokon kívüli dolgok figyelembevételét igényli. Ilyen lehet például az, hogy a régiók közötti mozgásokat is biztosítsa a közlekedési rendszerünk. Tehát a közlekedési rendszernek megfelelőnek kell lennie más, nem közlekedésből származó igényeknek szempontjából is. És végül az állami közlekedés politikának képviselnie kell megfelelő érdekeket. A közlekedési rendszer összeállításánál, üzemeltetésénél rengeteg ellenérdek van, rengeteg érdek van, ezek gyakran egymásnak ellentmondóak. Ahhoz, hogy érvényesíteni lehessen az egyéni érdekekkel szemben a közösségi érdekeket, vagy ahhoz, hogy a konfliktusokat lehessen rendezni, ahhoz hatékony állami beavatkozás szükséges. Ilyen például az egységes Budapest bérlet. Nagyon régóta szó volt róla, hogy ilyet kellene csinálni. Azonban azért, mert a különböző érdekeket nem sikerült egyeztetni, nagyon sokáig csúszott ennek a bevezetése. Most is vannak gondok a rendszerre, tehát nem igazán úgy működik, ahogy kellene. Tehát ahhoz, hogy ezeket a különböző érdekeket kezelni lehessen, az kell egy olyan résztvevő, akinek van hatalma, és van készsége ahhoz, hogy megfelelő megoldást tudjon kitalálni, be tudjon avatkozni a folyamatokban. Milyen módon lehet ezt megcsinálni? Jó? Tehát nem lehet mindenkihez elmenni és munkosbottal verni őket. Két fő stratégia van. Az egyik az a politika, amelyik szabályozási környezetben gondolkozik. Azt mondja, hogy hagyom azt, hogy történjen minden úgy, ahogy történnie kell, megteremtem a játékszabályokat, megadom a kereteket, és azon belül azt csináltak, amit akartok. Folyamatosan figyelem azt, hogy mi történik. Ha valaki nem úgy cselekszik, ahogy azt én szeretném, annak rájutok az ujjára, és szólok, hogy na, ezt nem szabad, beavatkozom a dologba, visszaterem a helyes vágányba, de igazából maguk a résztvevők döntik el azt, hogy mi fog történni. Másik, amikor közvetlenül beavatkozunk a szerkezetbe, megmondjuk azt, hogy már pedig ennek történnie kell, ebbe az irányba megy a fejlődés, és ehhez kell mindenkinek tudnia igazodni. Erős beavatkozás a piaci folyamatokban. Melyik a jó rendszer, melyik a jó megközelítés? Igazából tisztán egyik rendszer sem jelenik meg. Egy olyan társadalomban, ahol az infrastruktúra fejletlen, ott inkább a struktúrapolitikának kell dominálnia, meg kell határozni a fejlesztési irányokat, és abba a irányba kell elmenni. A fejlett társadalmakban pedig inkább a szabályozási politika jelenik meg, hiszen már adott minden, a rendszer már jól működik, egyszerűen csak a működést kell tudni biztosítani. Általában a közlekedés politikában mind a két megközelítés jelen van, egyszerűen csak a hangsúlyok térnek el egymástól, attól függően, hogy éppen azon a területen milyen típusú fejlesztésre, beavatkozásra vannak szükségek. Mit kell elérnünk, mik az előttünk álló feladatok a következő jövőre? Az, hogy a közlekedési rendszer megfelelően tudjon működni. A személyszállítás területén biztosítanunk kell a növekvő mobilitási igények kielégítését, méghozzá gazdaságosan és környezetbarát módon. Tehát a gazdaság meg a környezet a két szempont a személyszállításnál, amire figyelnünk kell. Az áruszállításnál pedig át kell térni a kombinált áruszállítási módokra, be kell avatkozni erősen a piaci folyamatokba, átterelve a hatékonyabb, környezetbarátabb közlekedési eszközök felé az áruszállítást. De azt szeretnénk, hogy mindenhol a szállítási láncon belül a leghatékonyabb elemet használják a fuvarozók. Vannak úgynevezett horizontális fejlesztések, amelyek azt jelentik, hogy a meglévő infrastruktúrát szeretnénk minél jobban kihasználni, minél hatékonyabban üzemeltetni. Az első kettő az valamilyen fejlesztésre, új építésre vonatkozott, most pedig a meglévő, már megépített létesítményeken belül gondolkozunk. Mit jelent ez? Energiahatékonyabb, energiatudatosabb járműket kell alkalmazni, elektromos jármű, napelemmel meghajtott jármű. Csökkenteni kell a balesetek számát, illetve az intelligens közlekedési rendszerek segítségével hatékonyabban kell menedzselni, szabályozni a forgalom lebonyolódását, a forgalmi folyamatokat. Ha ezekkel elkészültünk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy megvagyunk, elérkeztünk ahhoz a rendszerhez, amit a jövő fog majd használni. Lényeg az, hogy a jövőben csak is olyan közlekedési rendszer lesz életképes, csak is olyan közlekedési rendszer fogja megoldani a gondunkat, ami fenntartható és együttműködik egymással. Tehát a cél fenntartható közlekedési módok együttműködésének a biztosítása. Most ez várható, hogy meg fog történni a közeljövőben, ebbe az irányba mozdul el a közlekedési rendszerek fejlesztése, és ennek keretében a közlekedési rendszer fejlesztése is. Miről lesz szó a fél év folyamán? Említettem azt, hogy ez a tárgynak a célja az, hogy az alapokat megteremtse. És adjon egy áttekintést a szakma területéről. Ennek megfelelően a fél év anyaga is úgy van összeállítva, hogy minden részt fogunk érinteni, minden résznek az alapjait meg fogjuk tárgyalni. Beszélünk tervezésről, fogunk beszélni csomópontokról, csomóponttervezésről. Tárgyalni fogjuk a forgalom lebonyolódását, a forgalmi folyamnak a különböző jellemzőit, beszélünk a városi közlekedésről, szó lesz a pályaszerkezetről és az útépítési dolgokról is. Nagyjából ezek a témakörök azok, amelyből majd a különböző számonkérések lesznek, többé-kevésbé így fedi le a számonkérési rendszer. Az előadásnak az a célja, arra helyezem a hangsúlyt az előadásoknál, hogy a különböző összefüggéseket el tudjam magyarázni, meg tudjam értetni, illetve a folyamatokat tudjam szemléltetni. Tehát inkább egy magyarázó jellege van, nem minden ismeretanyag lesz benne az előadásoknak az anyagában. Jó? Tehát inkább a magyarázott rész kap majd hangsúlyt. Az, hogy mit tanultatok meg, azt majd ellenőrző dolgozatokkal fogjuk ellenőrizni. A hangsúly azon van, hogy folyamatos ellenőrzés lesz a fél év folyamán. A folyamatos azt jelenti, hogy az elsőre is kell készülni, az elsőre is el kell jönni. Jó? Tehát nem elegendő december környéken azt mondani, hogy jaj, elmaradt az első három, nem volt, amit lehet-e pótolni, hanem már az elejétől kezdve, ezt a csöndet szerettem volna végig. Jó. Tehát már az elejétől kezdve részt kell venni rajta. Nagyjából 3 hetente lesznek, mindjárt lesz a menetrend, hogy olyan zajlik. Jó? Tehát folyamatos ellenőrzésen van a hangsúly. Hogyan lehet felkészülni? Fel kell készülni rá, sokat segít a sikeres dolgozat megírásában. Egyrészt a neten vannak fönn elektronikus anyagok, segédanyagok, meg fenn van a jegyzet. Azt el kell olvasni a különböző témakörökben. Lesznek olyan dolgok, ami benne vannak a jegyzetben, de az előadásod nem hangzottak el. Jó? A honlap az látható építő.bne.hu/uvt, azon belül utat tantárgy keretében lesznek fönn az anyagok. Illetve lesznek kérdések az előadásanyagból. Van olyan, ami az előadásban elhangzik, de a jegyzetben nincsen benne. Jó, tehát jegyzetelni érdemes, javasolt, tanácsos, diákat föl fogom tenni majd emlékeztetőnek a honlapra. Terjengenek különböző kidolgozott jegyzetek a különböző honlapokon. Nagyjából azt mondani ezekről, hogy azokban lévő válaszok nem jók. Jó? Tehát többször szembesültem vele, hogy de hát leírtam mindent, ami benne van abban. Igen, csak az nem jó, aki kidolgozta, azt nem jól csinálta meg. Tehát szeretném azt, hogy abból tanulnátok, amit a tanszék tesz föl, mert az garantált, hogy azt tükrözi, amit mi elvárunk, amit kapni szeretnénk vissza. A dolgozatnál azon van a hangsúly, hogy meggyőződjük arról, hogy tudjátok azt, amit tudni kell, tehát ismeretek, illetve értitek azt, amit érteni kell. Több olyan kérdésre szembesültem, de hát az összes szó le van írva, ami a másikéba is, hogy mégis kapott rá pontot, én nem kaptam. Igen, csak a másik értelmes volt, az egyiké meg nem. Jó, tehát azt is szeretném látni, vagy fogom nézni, hogy mennyire értitek azt, amit írtok. Most itt a magolás kevésséget. A megértés, meg a magyarázás, az ábrák, meg a rajzok nagy mértékben támogatják, és bizony elég sokat kell majd rajzolni. Főleg akkor, amikor csomópontokra lesz szó, meg egyéb ilyen kérdés, amit rajzban kell rendezni. Kicsit megtévesztő a dolog, mert a rajzok egyszerűek. Rájuk nézünk, és azt mondom, hogy értem. Hát ez borzasztó, egyszerű, meg fogom tudni csinálni. Csak amikor le kell rajzolni, akkor vannak bizonyos problémák. Tehát úgy érdemes tanulni, hogy a rajzokat otthon magatokra lerajzoljátok, mert úgy lehet megtanulni azt, hogy mit kell, mi hova kötődik, melyik vonal hova megy. Időpontok. 3 hetente lesz dolgozat, 5. héten, 8. héten, 11. héten és a 14. héten. Nagyjából egy dolgozat 3 előadásnak az anyagát tartalmazza, nagyjából, mert nem mindig van így, van lesz elmaradó óra, és így tovább. A dolgozatírásnak a helyszíne az itt van a K221-ben, és csütörtökönként lesz 4 és 6 óra között. Maga az időtartam az 30 perc, azért van 2 órára szétbontva, mert 2 vagy 3 csoportban fogjátok megírni a dolgozatot, azért, hogy mindenkinek legyen ülőhelye. Meg mi is tudjuk nézni azt, hogy mit csináltok. Beosztás mindig ki lesz téve előtte 1-2 nappal a netre, lehet látni majd, hogy kinek mikor kell jönnie. Ez nem merev beosztás, tehát hogy valakinek valami hasfájása van, hogy másképp szeretne, máskor szeretne jönni, mármint a időtartamon belül, azt egy bizonyos mértékig tudjuk kezelni, hogyha szól előre. Jó? Egyszerűen a hely határozza meg azt, hogy hány embert tudunk leültetni. Egy kivétel van, az pirosan látható, a 14. héten az előadás idejében, azaz hétfőn fogjuk megírni a dolgozatot. Értékelés. Minden egyes dolgozat 25 pontot ér. 25 pontot lehet szerezni. Nincs semmilyen kötelezően elérendő pontszám a dolgozatnál. Össze fogjuk adni az elért pontszámokat, és az elért összeg alapján fogjuk megadni a jegyet. 50 pontot kell teljesíteni, tehát elméletileg, ha valaki ír 2 tökéletes dolgozatot, annak megvan a 2-ese. Tehát 4x25 pont, és abból állapítjuk meg azt, hogy hol vannak a ponthatárok. A kapott jegy a végső jegyben 40%-kal számít bele. Van pótlási lehetőség. Bárkinek előfordulhat, hogy beteg lesz valamikor, nem sikerült a dolgozattal javítani, szeretne. Azaz egy darab dolgozatot, tetszőlegesen választott dolgozatot lehet pótolni. Amelyiket akarjátok, az elsőt, a másodikat, a harmadikat, a négyiket. A lényeg az, hogy csak is egy darabot lehet. Jó? Lehet javítani, mindig a jobb jegy fog számítani, rontani nem lehet. Jó? Miután csak egy pótlás van, érdemes már az elsőt megírni. Nem véletlenül próbálom ezt hangsúlyozni, mert tendencia az, hogy az elsőre kevesebben jönnek el, mert úgyis van még idő. Érdemes már az elsőt megírni, hogyha valaki véletlenül beteg lesz a végén, az ennek legyen problémája. Jó? Pótlás ideje, pótlási hét szerdáján, december 15-én lesz, pontos időpontot már ki fogjuk hirdetni. A gyakorlaton két erősen leegyszerűsített tervezési feladattal fogtok találkozni, aminek a elkészítésével szeretnénk gyakoroltatni bizonyos tervezői készségeket. És miután pontosan azt szeretnénk, hogy ezeket a készségeket megtanuljátok, ezért kell kézzel rajzolni. Nem az a célunk, hogy megtanuljátok egy programnak a gombjának a nyomogatását, hanem az, hogy kézzel mindenki végigmenjen ezeken a rajzokon. Az első feladat egy szimmetrikus átmeneti íves körívnek az elkészítése, megtervezése. Azt, hogy ez mit jelent, erről fogunk beszélni majd, meg gyakorlatilag is lesz róla szó. Lényeg az, hogy egy részletes, viszonylag részletes tervet kell majd készíteni, ami elég sok rajzolási munkát jelent. A beadása a negyedik gyakorlaton van, a pótlás, az pedig az ötödik gyakorlatig kell megtörténjen. Aki eddig nem adta le, annak a fél éve az nem teljesült. A határidőket nagyon szigorúan fogjuk venni, tehát ezekkel oda kell tudni figyelni majd. A második feladat pedig egy tanulmányterv lesz, egy új nyomvonal tanulmánytervét fogjuk megcsinálni, természetesen egyszerűsített formában. Beadás hetedik gyakorlat végéig, és a pótlás pedig a pótlási időszak végéig kell megtörténjen. Ez december 20-a hétfő dél, ha jól emlékszem. A tervek elkészítésénél a hangsúly a folyamatos tervezésen van. Azt szeretnénk, hogy a fél év folyamán már mai naptól kezdve egyfolytában dolgoznátok. Ugyanis elég sok rajzolni való van akkor, hogyha végére maradna. Sok konzultációt igényel a maga a feladat elkészítése. Tehát érdemes kihasználni minden egyes lehetőséget, amikor oktatóval tudtok találkozni. És miután ezt a folyamatosságot szeretnénk biztosítani, ezért minden egyes gyakorlaton ellenőrzési pont van. Amely ellenőrzési pontnak az elmulasztása egyrészt késedelmi díjat von maga után, elég szép összeget föl lehet halmozni a fél év végére, hogyha valaki ezeket lekési. Másrészt annak is van pótlása a következő gyakorlaton, és aki ezt elmulasztja, azt szintén megtagadjuk. Ez azt jelenti, hogy valaki 4 hétig nem csinál semmit, akkor annak a fél éve nem lesz érvényes. Szeretnénk elérni a folyamatos munkát. A tervek beadása az mindig személyesen az oktatónak történik. Aki leadja határidőre a tervét, annak számára biztosított, hogyha valami gond van vele, akkor még visszakapja és javíthat rajta. Aki késve adja le, ott ezt már nem tudjuk biztosítani, tehát késve adott terveknél előfordulhat, hogy oktató bevette, és mégis elégtelen lesz a feladat. Tehát törekedni kell arra, hogy időben adjátok le őket. És személyesen kell átadni az oktatónak azért, hogy tudjon reagálni, tudjon visszajelzést adni számotokra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami javítani kéne. A tervfeladatnak a részaránya a fél évi jegyben az 60%. Ezzel tulajdonképpen a végére értünk a mai előadásnak. Szeretnék sok sikert kívánni ez a fél évhez, és remélem sok öröm lesz benne.